Aztán természetesen a, itt is van egy, ugye amikor valaki lelki tanítvány, akkor nézi, hogy a tanítvány akkor mennyire hal, vagy mennyire érti meg azt, amit ő tanít. Van egy periódus az avató lelki tanítómesternél, amikor egy ilyen próbaidő, és akkor a próbaidő alatt kiderül, hogy akkor működik-e a kapcsolat, vagy nem működik. És akkor az még nem kötelez senkit sem meg. Amikor van egy hivatalos avatás, akkor utána az annak már kötelező érvénye van.
Pont azt kérdeztem, Matuzsi, hogy vannak Magyarországon olyan szintű tanítómesterek, mint a Sivaramon Maharadzsa, és akkor mondtam, hogy nem, hanem vannak ilyen személyek, mint te, csak pont a kutatív, és azt akartam mondani, akik így több felelősséget vállaltok.
Hát igazából ugyanúgy Magyarországról is járnak avató lelki tanítómesterek, külföldről Niranjan Maharadzsa, később Bharati Maharadzsa, mások. Aztán Maharadzsa most a legutóbbi gyűlésen mondta, hogy akar átadni akár a avató lelki tanítómester szerepet is a tanítványainak. Tehát, hogy hát ez mondjuk még folyamatban van. Ki olvasottuk a járat? Te olvastál, akkor Dani következik. Negyedik vers.
Az ember nem szabadulnak meg a visszahatásoktól csupán azáltal, hogy eláll a tervektől, és pusztán elmondással sem érhet el tökéletességet. Magyarázat. A lemondott életrendjébe akkor lehet léphet az ember, miután előírt kötelességi teljesítése következtében megtisztult. Az előírt kötelesség célja az, hogy megtisztítsák a materiális ember szívét. Senki sem érhet el siket azzal, hogy egyszerre csak elfogadja az élet negyedik rendjét, a szannyászt, annélkül, hogy előtte megtisztult volna. Az empirikus filozófusok szerint csupán a szannyászt elfogadásáról, vagyis gyümölcsöző cselekedettektől tartózkodva, az ember azon nyomban egyenlővé válik Nárajánával. Az Úr Krisna azonban nem hagyja jóval ezt az elvet. A szív megtisztítása anélkül, a szannyász csupán zavart okoz a társadalomban. Másrészt azonban, ha valaki az Úr transzcendentális szolgálatához lát, az Úr elfogadja fejlődését, legyen az bármilyen csekély, még akkor is elért kötelességét nem végzi el, Buti Jola. Svapa Maki Asya, Dharmasya Trayati, Mahato Vajat. Ha ennek az elnek valaki a legkisebb mértékben eleget tesz, képes lesz arra, hogy a legnagyobb nehézséget is legyőzze.
Köszönöm szépen. Tehát itt mondja Krisna ebben a versben, hogy az ember nem tud megszabadulni a visszahatásoktól, csak azáltal, hogy eláll a tettektől, és nem elég mesterségesen lemondani, mert ez a lemondás az egy eredménye a tisztulásnak. Tehát, hogy amikor van ez a szannyász rend, az élet negyedik rendje, amikor valaki visszavonul a társadalmi tevékenységektől, és csak az istenség személyiségére istenség személyiségét szolgálja kizárólagos fókusszal, és lemond minden másról, ezt nem lehet mesterségesen imitálni. Tehát, hogy ezt akkor tudja valaki csinálni, hogyha már kellőképpen megtisztult a szíve. Ez nem a tisztulásnak egy módja a kezdeti szinten, hanem ez egy tisztulásnak az eredménye. A tisztulásnak az eredménye. Ezért a Krisna tudat nemzetközi szervezetébe is, hogyha valaki szanyász rendbe kíván lépni, nem csak Srila Prabhupada tanítványai léptek már a szanyász rendbe, hanem már az ő tanítványai közül is vannak, akik a szanyász rendbe léptek. Ezt mind megelőzi egy komoly felkészülési folyamat. Tehát, hogy évekig kell várni, és akkor van szanyász miniszter Paládananda Maharadzsa, aki nézi a szanyász jelölteket, hogy akkor mennyire alkalmasak erre a fogadalomra. Tehát, hogy ezt nem szabad mesterségesen imitálni. Van négy asram a védikus kultúrában, szedjük össze, melyik ez a négy asram? Brahmacharya, Grihasta, Vanaprastha és Sanyas. Tehát, hogy Brahmachari, ezek igazából életszakaszok. 25 éves koráig az ember általában tanuló. A védikus kultúrában 5 évestől 25 éves korokig a gyerekek tanulják a védákat, a lelki tanítómestereknek az otthonában. És a lelki tanítómesterek akkor általában grihaszták voltak. Ugye volt egy faluban, volt egy lelki tanítómester, és minden gyereket ahhoz a lelki tanítómesterhez küldtek a szüleik. És akkor, amikor 25 éves volt, akkor eldöntötte a tanítvány, hogy meg akar házasodni, vagy nem akar megházasodni. A tanítványok nagy része általában megházasodott, és akkor a grihaszta asramba gyakorolta tovább a lelkiéletet. Asram az mindig azt jelenti, hogy valaki gyakorolja a lelkiéletet. Amikor a háztartó asramban, grihaszta asramban gyerekek felnőttek, családot alapítottak, akkor a házaspárnak, akkor van több ideje gyakorolni a lelki életet, akkor visszavonulnak a tevékenységtől, általában az apa akkor rábízza a fiára, nem tudom, hogyha volt valamilyen szakmája, vagy valamilyen családi dolog, akkor a fia viszi tovább, és az apa a feleségével a lelki életre összpontosít. És a brámanák közül azok, akik éreznek erre indítatást, és megfelelő lelki helyzetben vannak, akkor el tudják fogadni ezt a szanyász rendet, és az azt jelenti, hogy vándorolnak és prédikálnak az embereknek. De ezt nem szabad mesterségesen imitálni. Jó, következő 5. vers.
Minden ember akaratlan arra kényszerül, hogy az anyagi természet fűtőjétől származó tulajdonságai szerint cselekedjék, de senki nem maradhat tétlen, még egy pillanatra sem. Az állandó aktivitás nem a megtestesült állapot jellemzője, hanem a lélek természete. A lélek állítja nélkül az anyagi test képtelen mozogni. Ez csupán egy halott jármű, melyet a mindig tevékeny, egy pillanatra sem nyugvó élet működtet. Éppen ezért a lelket a Krisna tudat kedvező cselekedetével kell lefogalni, mert másképp az illúziórikus energia diktáltat ennél való kötik le. A lélek az anyagi energiával kapcsolatba kerülve az anyagi kötelék hatás alá kerül, és hogy e köteléktől megszabadulhasson, a sastákban említette előírt kötelességeket kell végezni. Azonban a Krisna tudatban cselekszik, ami természetes feladat, akkor bármit tesz, az a javára válik. A Srimad Bhagavatam megerősíti ezt. Titvasa, Varman, Karanam, Bujjan, Hayar, Bajjan, Apatvó, Tapatet, Tapó, Radiatra, Kva, Babhadram, Abuda, a muszia, kimikó, vártya, áttó, bajzsatam, sva, dalmata. Aki a Krisna tudat folyamatával kezd, azt nem éri veszteség, vagy rossz, még akkor sem, ha esetleg nem követi a sasták előírt a kötelességeket, vagy nem végzi megfelelően az odaadó szolgálatot, sőt akkor sem, ha elbukik. De mi haszna a sastrákban említett valamennyi tisztító eljárás végrehajtásának, ha valaki nem Krisna tudatú. A tisztító folyamatra tehát szükség van a Krisna tudata szintjének eléréséhez, és a szanyásza, vagy bármi más tisztító folyamata végső célra elérését, a Krisna tudatúvá válás segíti, ami nélkül minden kudarcnak számít.
Tehát itt beszél ez a vers arról, hogy a léleknek az aktivitása természete. Tehát, hogy a passzivitás az nem a lélekre jellemző. Akkor akarnak az emberek passzívak lenni, amikor az anyagi aktivitás túl sok szenvedést vagy fájdalmat okoz nekik, és akkor vissza akarnak vonulni a cselekvéstől. De a léleknek az az eredeti természete, hogy aktív az Istenség legfelsőbb személyiségének a szolgálatában. És az anyagi természet kötőerői, ahogy itt a vers utal rá, hogy az anyagi természet kötőerőitől származó tulajdonságok szerint cselekedjék, arra van kényszerítve az ember. Ezért senki sem maradhat tétlen még egy pillanatra sem. Mindenki tevékeny valamilyen szempontból, de a léleknek az az eredeti tevékenysége, hogyha szolgálja az Istenségek felsőbb személyiségét. Tehát, hogy ezt a cselekvő hajlamunkat megfelelően kell lefoglalni. Hogyha egy gyerek rossz, akkor kétféleképpen lehet ezt a rossz cselekvést megszüntetni. Az egyik fajta, hogy kisfiam, nagyon rossz voltál, akkor a sarokba kell állnod, és akkor tört kukoricán kell térdetelned egy órát, és akkor hát ha nem fogsz butaságokat csinálni. Ugye ez egy módszer. A másik módszer, hogyha az anya pozitívan lefoglalja a gyerekeket, és akkor mondja, hogy gyere, segíts nekem, és akkor csinál valamilyen pozitív, jó dolgot. És akkor, amikor valaki a gyerek pozitív, jó dolgot csinál, akkor automatikusan nem csinál ostobaságot. És ugyanígy, amikor Krisna azt mondja a jógiknak, hogy menjetek el a Himalájába, és akkor ott meditáljatok, hosszú-hosszú ideig nézzétek az orrhegyeteket, azaz minden, amikor valakit beállítanak a sarokba, és amíg ezt csinálja, addig se csinál butaságot. Ugye, mert valaki ott nézi az orrhegyét, és ott van a Himalájában, akkor nem csinál semmifajta ostobaságot. És Krisna még lehet a misztikus képességeket, stb. De a pozitív dolog az, hogy valaki pozitívan szolgálja az Istenségek felsőbb személyiségét. Az aktivitás az a léleknek az eredeti természete. Hatodik vers, Aniki.
Aki visszatartja a cselekvő érzékeit, ám elmélye továbbra is az érzékek tárgyain csűn, az kétség kívül becsapja magát, az ilyen ember két szűnnek nézőják. Számtalan két szűnű ember van, aki a Krisznát utazó cselekvés megtagadva meditáció színre, ám közben a valóság az, hogy elmélyében az érzéki élvezete gondol. Az ilyen emberek néha még valamiféle száraz filozófiáról is beszélnek, hogy becsapják okoskodó követőiket, ám a keres, szerint ők a legnagyobb csalók. Ha valaki érzéki élvezete vágyik, az bármely társadalmi rendben megkaphatja, de ha követi a saját helyzetére vonatkozó szabályokat, akkor fokozatosan megtisztíthatja a létét. Aki azonban jogilag tünteti fel magát, miközben valójában érzékkielégítés kb. Után utat, azt a legnagyobb csalónak kell hívni, még akkor is, ha néha a filozófiáról beszél. Tudása értéktelen, mert az Úr illuzórikus energiája az ilyen bűnös embert megfosztja a tudásának eredményétől. Az ilyen álszent elméje mindig tisztátalan, s így színlelt jóga meditációjának semmi értéke nincsen.
Itt Krisna beszél arról, hogy nem szabad csalóvá válni, mert csaló az a személy, aki kívülről úgy tesz, mintha gyakorolná a vallásos elveket, de az elméjében meditál az érzékek tárgyán. Ez főleg először volt szó a szannyászikról, hogyha valaki egy olyan szannyász, hogy kívülről lemondottnak tűnik, felveszi a szannyásznak a ruháját, de mindig az érzékek tárgyain meditál, akkor ő nem egy szannyász, hanem csak egy csaló, egy képmutató. Jobb az ilyen embernek, hogyha őszintén akkor grihaszta lesz, és akkor családja van, gyereke is, stb., mert akkor lépésről lépésre meg tud tisztulni. De hogyha valaki ezt nem tudja csinálni, akkor ne legyen képmutató. Ugye a képmutatás az azt jelenti, hogy mutatok magamról egy képet, de én igazából valami más vagyok. De a vaisnaváknak az a jellemzője, hogy egyszerűség, ugye nem kétszínűség, mert kétszínűség az azt jelenti, hogy van kettő dolog, egy igaz, meg egy hamis. És a probléma, hogy kívül van a hamis, és belül valaki ugye meditál azon, amit akar. De egyszerűség az azt jelenti, hogy ami kint van és ami bent van, az ugyanaz, nem különbözik egymástól. És ezért nem szabad. És Bhaktivinod Thakur nagyon sokat beszél erről a képmutatásról, hogy ezt el kell kerülnünk. hanem mi gyakoroljuk a lelkiletet, próbáljuk gyakorolni a Krisna tudatot, de nem próbáljuk mutatni magunkról, hogy valami más vagyunk, mint ami. Jó, ehhez valakinek kérdése? Igen?
Olyan, hogy szárnyal szól, és nincs Diksa
gurúja? Olyan nincs, hogy nem lehet.
És?
Elvileg, olyan nincs.
És a Diksa gurúnak feladata lenne, hogy észrevegye és lássa, hogy hanem őszinte és képmutató?
Persze, persze, tehát, hogy... De a szanyászi, az a védikus kultúrában minden. Tehát, hogy jogik lettek szanyászik, gyánik lettek szanyászik, nem csak bakták lettek szanyászik. Tehát, hogy szanyász az az életnek a lemondott rendje. A brámanák egy társadalmi szintű társ, vagy egy életkor után egy brámanáknak egy része szanyászi lett. Manapság a Kali Jugában csak nagy kivételes esetekben ajánlják a szanyászt, tehát, hogy nem, még csak nem is az átlag brámanáknak, hanem kivételes esetekben. Tehát, hogy egy szanyászinak kell, hogy legyen lelki tanítómestere, vagy hogyha a lelki tanítómestere már eltávozott, akkor vagy olyan fejlett, hogy tud kapcsolatban lenni a lelki tanítómesterével, vagy akkor kell valakitől, főleg, hogyha fiatal, segítséget kérni. Aztán, hogyha valaki nagyon idős és nagyon fejlett, akkor úgy tud közvetlen kapcsolatban lenni a lelki tanítómesterein keresztül Krisnával. De a kapcsolat mindig ott van. Vagy egy megnyilvánult lelki tanítómesterein keresztül, vagy megnyilvánulatlan. De ne, ezt nem szabad imitálni. Tehát, hogy szanyász, nem szabad imitálni. Jó?
Szeretnék kérdezni, a bakta és a
vajsnava
között mi a különbség?
Igazából ugyanaz. Vajsnava szó szerint az azt jelenti, hogy valaki Visnunak a híve. Vajsnava az azt jelenti, hogy valaki Visnut imádja. És bakta, az pedig azt jelenti, hogy aki gyakorolja a baktit. Igazából szinonimok, nagyon hasonló a jelentésük. Szinonimok. Mi is úgy használjuk, hogy vajsnavák, bakták. Tehát, hogy ugyanazt értjük alatt.
Hogy nekem az ment a fejembe, hogy ez szerint az írás szerint még Prabhupád nem is avathatott volna olyan fiatal kis baktákat, de ő adott egy nagy felhatalmazást ezeknek a baktáknak, hogy a prédikáció az haladhasson. De nagyon sokan valamilyen oknál fogva elveszítették meg ezt.
Tehát, hogy igen, volt rá példa, hogy Prabhupád, amikor eljött a nyugati világba, akkor adott szanyászt fiúknak, akik lehet, hogy utána nem tudták ezt tartani, de akkor Prabhupád egy vészhelyzetben volt. Az azt jelenti, hogy akart elterjeszteni a Krisna tudatot, de Prabhupád, amikor eljött, akkor 70 éves volt már. És nem tudta, hogy mennyi ideje van hátra. És akkor adott felhatalmazást baktáknak, és akkor vállalt kockázatot. Tehát, hogy ez kockázatos volt. De akkor adott nekik speciális védelmet is. De ez a most a mi esetünkbe véve, hogy akkor most már nem az a szituáció van. Tehát, hogy most a szanyásznak az elfogadása sokkal-sokkal szigorú. Mert az egy különleges helyzet volt. Prabhupád, amikor megalapította a Krisna tudat nemzetközi mozgalmát, akkor valamit az úttörő időben lehet csinálni, de amikor beállnak a dolgok, akkor már nem.
Igen? Csak egy szeretnék egyik egy Prabhupádnak kapcsolatos, hogy a Szentírás is mondja, hogy eddig a guru nem megy haza a lelki világba, amíg vannak itt tanítványai. Ezt jól olvastam.
Hol olvastad? Tehát, hogy meg kéne...
Talán egy kisebb könyve szerintem.
Jó. Szerintem nézzük meg, hogy akkor pontosan hogy van a dolgokban. Jó? Tehát tudjuk pontosan. Mert Mert ez több mindent jelenthet. Több mindent.
Igen, pont ezt akartam kérdezni, hogy ez azokra vonatkozik, akik követik a, amit megfogadtak, vagy azokra is, akik nem.
Tehát, hogy itt az avatás, erről azt hiszem már beszéltünk, hogy ki számít avatottnak. Tehát, hogy avatott az, aki meghódol a lelki tanító mesterének. És hogyha valaki részt vett egy ceremónián, de igazából nem akar meghódolni, akkor az avatás igazából még nem történt meg. Tehát ugye azért keresd meg a pontos idézetet, hogy akkor mit ír, hogy akkor pontosan tudok választani.
Jó. És a másik pedig, hogy most olvastuk, hogy kívülről mutat valamit az illető, de belülről más van. És előbb volt, és egyszer szópont Vatikánban tartott illetkét, szerintem te is itt lehettél. És Mahaprabhu kérdezte meg ezt, hogy akkor ez hogy működik rendesen, de hogy ez, akkor nem teljesen értettem meg. Hogy mert sokszor én ezt magamban is érzem, hogy nem vagyok ez a teljesen őszintre követő. Akkor ezt hogy kell érteni?
Itt, amiről beszél a Bhagavad Gita, az azt jelenti, hogy annak a személynek nincs is terve, hogy megtisztul az anyagi vágyaktól. Ő csak akarja használni. Prabhupád mondta a példát, hogy volt olyan szanyászi Kalkuttában, aki úgynevezett szanyászi, hogy volt felesége, gyerekei, és reggel elment otthonról, felvette a szanyász ruhát, és koldult, hogy fenntartja a családját, hazament, levette a szanyász ruhát. Tehát, hogy érted, hogy ez a dolog, hogy valaki nincs is terve arra, csak akkor ezt használja, mint egy, vagy mint pénzkereset, vagy egy másik esetben, hogy akkor követőket gyűjtsön, vagy elismerést váltson ki másokból. De amikor mi pedig próbáljuk gyakorolni a Krisna tudatot, lehet, hogy van egy feszültség abból, hogy akarjuk Krisnát, de még az anyagi energiának érezzük a visszahúzó hatását, mert még ott van az anyagi vágyaink, mennyire ott vannak anyagi szokásaink. De az egy másik dolog, hogy próbálunk Krisna felé menni, de nem olyan könnyen haladunk, mert van egyfajta visszahúzás az anyagi energiának. Amiről itt beszél a Bhagavad Gita, az az, hogy valaki nem is akarja, tehát hogy nem arról van szó, hogy ő akarja gyakorolni, csak nem elég fejlett, hanem lehet, hogy nem is akarja gyakorolni, csak kihasználni, igen. Az embereknek a jó hiszeműségét, szentimentalizmusát. Jó?
Minden megfordulnak kell avatást kapnia? Vagy ez nem törvény
szerint? Hogyha valaki meghódolt...
Igen. Tehát én meghódoltam neked, de ugye most még nem kértem avatást, meg lehet, hogy nem is akarok, hogy ez kötelező esetleg az egyének, hogy akkor nem meghódolt, hogyha nem kér avatást, vagy nem kapott avatást.
Hát, hogyha valaki nem akar avatást kapni, az azt jelenti, nem tud visszamenni a lelki világba.
Tehát kötelező. Ahhoz, hát,
hogyha valaki visszamenjen, mert van egy rendszer, és akkor a kérdés, hogy miért nem az a kérdés, hogy vissza lehet menni, hogy miért nem akar elfogadni a vatást.
Esetleg nem találkozni a lelki tanítomást, aki nem mondjuk megfordulna, mert ez így hozta neki, valamit nem fog.
Hát, hogyha valaki egy olyan helyzetben van, hogy egyedül él egy lakatlan szigeten, és senki nincs körülötte, akkor Krisna szívében akkor fogja segíteni őt. De amikor van lehetőség elfogadni lelki tanító mestert, akkor ez nem áll, hogy akkor meg kell nézni, hogy miért nem akarunk elfogadni lelki tanító mestert, mi az oka. Mert pont azt jelenti, hogy a lelki tanító mester elfogadása az meghódolásról szól, mert az azt jelenti, hogy a lelki tanító mester fogadni utasítást, és a tanítványnak azt követnie kell. És amikor valaki próbálja megspórolni ezt a fajta meghódolást, akkor...
Nem biztos, hogy megspórolja, csak valahogy úgy hozta valamit, hogy egyszerűen ugye nem találkozott olyan tanítomester, akivel mondjuk úgy meg tudna hordolni. Tehát valahol nem jött úgy össze neki. Én csak
hát akkor kérdezem. Itt marad az anyagi világban addig, amíg...
Amíg nem.
Na, hogy fog kimenni? Ott van valaki a tenger közepében, és akkor kell, hogy valaki kihúzza a tengerből. És ki tud-e mászni a tengerből, anélkül, hogy valaki kihúzta volna.
És az nem elég, hogy az ember csak otthon olvassa, gyakorol és ez szerint érez és ez szerint cselekszik, tehát ez kevés még ehhez.
Hát az jó. Az jó, tehát, hogy valaki ott olvassa, és ezt
igen,
a, ez, ezek jó.
Ő az életében ezt ugye alkalmazni,
gyakorolni,
és ezt szeret élni, de még mindig kevés akkor, ahogy így értem, hogy muszáj még mindig ezt a meghódolást látítani, vagy az avatárt látítani.
Hát igen, mert a Bhajana Kriya, elmeséltem a 9 szintet az odaadó szolgált fejlődésében.
Igen, azt hiszem, amit
igen. Mert ez a harmadik szint, Bhajana Kriya, amikor valaki szisztematikusan gyakorolja az odaadó szolgálatot, és ennek a szisztematikus Bhajana Kriya szinten ott benne vagy elfogad a lelki tanítómestert. Tehát, hogy az benne van.
Igen.
Hogy fognak az anarták kitisztulni a szívből? Tehát, hogy az nem olyan könnyű dolog, igen, hogy csak megszabadulni egy kétődítő mohúságtól, mert kell mindig tanítás. Kell mindig tanítás, hogy jó, ezekről én hogy fogok megszabadulni. Tehát, hogy otthon éneklem a szennevet, olvasok, ezek jó dolgok. Ezek jó dolgok, szükségesek is. Matematikában van egy ilyen kifejezés, hogy szükséges, de nem elégséges feltétel. Tehát, hogy vannak dolgok, és ezek jó dolgok, ezeket kell is, de hogyha valaki tovább akar lépni, akkor kell a következő lépcsőkre fellépni. Mert akkor tud valaki kimenni az anyagi világból, hogyha ragaszkodik Krisnához, és csak Krisnához ragaszkodik. Mert amíg van valamilyen anyagi vágyunk, anyagi ragaszkodásunk, az az anyagi ragaszkodás itt fog tartani bennünket az anyagi világba. És hogyha van lelki ragaszkodásunk is, az azt jelenti, hogy tudunk bakták lenni a következő életünkben is, itt az anyagi világban. Tehát, hogy akkor valaki énekli a szennevet, tanulmányozza a Bhagavad Gita-t, de milyen mélyen tudja megérteni, és aztán alkalmazni. Mert ez a meghódolásról szól, mert a lelki világban is ott is, tehát, hogy ott nagyon komolyan van egy autoritás rendszer, úgymond. Tehát, hogy akkor ott is nekem kell követni valakinek az utasítását, és akkor ezt itt meg kell tanulni. Mert ez egyfajta a protestantizmusban van ez, hogy én is Isten. És nem kell a közvetítő, nem kell.
Nem, én erre tehát így nem gondoltam, tehát ez semmi uh-huh. ilyen gondolat nem volt, csak ha esetleg ugye úgy hozza az élet, hogy valamoknak, ahol nem tud megtörténni, akkor mi áll feltere voltam.
Akkor kíváncsi. Következő életben onnan tudja folytatni, ahol itt abba uh-huh. hagyta uh-huh. általában.
Igen.
Én úgy emlékszem, hogy Gorgovinda Maharács írta azt, hogy amikor elérkezett az ideje, akkor a baktának megnyilvánul az, hogy ő el tudom fogadni a lelki tanítomestert.
Igen, tehát...
Akkor megtanálja a lelki tanítomestert, amikor ott az ideje.
Igen, Krisna fog lelki tanítómestert küldeni, hogy valaki őszintén keresi az abszolút igazságot, Krisna fog lelki tanítómestert küldeni. A Simad Bhagavatam 4. énekében ott van Dhruva Maharajnak a története, azt biztos olvastam már, hogy Dhruva Maharaj 5 éves kisfiú volt, és nem engedte a mostoha anyja, hogy odajön az apjának az ölébe, és nagyon-nagyon megsértődött emiatt. És akart egy nagyobb birodalmat, mint az apjái. És az anyukája mondta neki, hogy ezt a vágyadat csak Isten tudja teljesíteni, senki más. Mert az apukája volt, nem is, hogy az apukájánál, mert apukája volt Uttana Pád Maharaj. A Uttana Pád Maharajnak az apja volt Svayambhuva Manu, és Svayambhuva Manunak az apja Úr Brahma. És nem is, hogy a nagyapjánál, a dédapjánál nagyobb birodalmat akart, aki az Úr Brahmá volt. Tehát, hogy ez nem egy olyan könnyen teljesíthető vágy volt, mert elég nagy dolgot kért. És mondta, hogy ezt a vágyadat csak Isten tudja teljesíteni. És hol találom Istent? Ha bölcsek elmennek az erdőbe, és ott keresik Istent. És elment Dhruva Maharaj 5 évesen az erdőbe, és az erdő másképp nézett ki, mint hogyha itt kimegyünk az erdőbe, hanem ott kígyók, skorpiók, tigrisek voltak, tehát hogy ez elég veszélyes erdő volt. És akkor Krisna látta, hogy Dhruva nagyon eltökélt, hogy megtalálja Istent, és akkor elküldte hozzá Narada Munit, hogy tanítsa. És akkor Narada Muni adott neki utasításokat, hogy imádja az Úr Murtiát, milyen mantrát mondjon, hova menjen, hogy meditáljon, és akkor adott neki utasításokat, mert ezeken kell utasítás. Ugyanígy a Hare Krishna mantra éneklése, ahhoz is kellene nekünk utasítások. Ott is van több szint, hogy lehet énekelni. És egy szinten meg kell kapnunk a tanítványi láncolattól is a Hare Krishna mantrát. Mert a Hare Krishna mantrának van potenciálja avatás nélkül is. Tehát, hogy valaki énekli, akkor annak van hatása. De még mindig kell nekünk segítség, hogy tisztán, mert nem elég énekelni a Hare Krishna mantrát, hanem meg kell tanulnunk sértés nélkül énekelni, aztán meg kell tanulnunk tisztán énekelni, meg kell tanulnunk szeretettel énekelni, aztán meg kell tanulnunk azzal a kapcsolattal énekelni, ami nekünk van Krisnával. Tehát, hogy ez nem megy csak úgy, hogy én ezt kitalálom saját magamtól, ehhez kell segítség. Mert sértés nélkül énekelni az azt jelenti, hogy én próbálok fejlődni, próbálok figyelni, de még a rossz szokások, meg a tudatlanság akkor akadályoz. Tiszta éneklés az azt jelenti, amikor ezek az akadályok nincsenek ott, valaki ragaszkodással énekeli Krisna nevét, de még nem szeretettel. És akkor így megy tovább. De hát ugye ezeknek is meg van mondja, hogy ezt hogy kell csinálni, és a lelki tanítomásnának a dolga, hogy akkor, amikor a tanítvány kész, akkor adja neki a következő lépcsőt. Tehát ugye ezt én saját magamtól nem tudom megcsinálni. Nem tudom. Ez olyan, mint amikor valaki gúzsba van kötve, akkor nem tudja kikötni magát. Csak akkor jön valaki, akinek szabad a keze, akkor ő kioldja ezeket a köteleket. Tehát, hogy egy ponton akkor el kell fogadni. Jó, más kérdés?
Igen? Most hallottam egy összehasonlítást a héten, a Szent Név éneklésével kapcsolatban, ami az volt, hogy Krisna nem különbözik magától Krisnától, és annak van egy potenciálja. De hogyha úgy énekeljük, hogy nem csak Krisna, hanem Krisna és Radharani együtt, annak van más a potenciálja.
Azért énekeljük a Hare Krishna mantrát. Hare, az Simati Radharani, így jelenti Krisna, meg Krisna.
Ezt nem tudtam eddig. Hogy a Hare az Srimati Radharani.
Hare az több mindent is jelentett. Prabhupád így írja, hogy óra, mórjam energiája, fogadj engem szolgáltatba, hogy legyek én szolgáld. És az Úrnak az energiája az Srimati Radharani. Tehát ugye a Hare Krishna mantrában benne van Srimati Radharani.
Ezt most tudtam meg.
Ha, ráni, és akkor ha, rá, az a Radharani.
Nem tudtam ennyi.
Igen, tehát, hogy Hari, az Simati Radharani is jelenti. Jó, és kérdés? Jó, olvassuk tovább. Ki következik?
Az az őszinte ember azonban, aki elmélyére uralkodik próbál cselekvő értékeinek, ragaszkodástól mentesen a kármájog a gyakorlásához lát, Krisna tudatban sokkal kiválóbb nála, magyarázat. Jobb folytatni a munkát az élet céljának elérése érdekében, ami nem más, mint megszabadulni az anyagi kötelékektől, és eljutni Isten birodalmába, nincsen csaló transzcendentálistává válni, az erkölcstelen élet és az érzéki élvezet kedvéért. A legfőbb svártágáti, az önvaló legfőbb célja Isten elérése. A várna és ásráma intézmény teljes egészében arra szolgál, hogy segítsen bennünket a cél elérésében, melyet még a családos ember is elérhet a Krisna tudatban végzett szabályozott szolgálattal. Az önmegvalósítás érdekében az ember egyidejűleg követheti a sastrákban előjét szabályozott életet, valamint ragaszkodás nélkül folytathatja munkáját is, és ezáltal fejlődhet ezen az úton. Az az őszinte ember, aki ezt a folyamatot követi, sokkal jobb helyzetben van, mint a csaló képmutató, aki csak színeli a lelki életet, hogy becsapja az ártatlanokat, a láthatatlanokat. Egy őszinte utcaságról sokkal többet ér a képmutató meditálónál, aki csak a megélhetés kedvéért meditál.
Köszönöm. Azt hiszem, ez nagyon szókimondó ez a magyarázat. Mert a képmutatással az a baj, hogy mindent elpusztít. Hogyha valaki hajlik az érzékkielégítésre, az az érzékkielégítésre való vágy elmúlik. Ez nem olyan nagy probléma. De hogyha valaki emellett még képmutatóvá válik, az sokkal nagyobb probléma. Tehát, hogy inkább, tehát, hogy valaki legyen őszinte, és akkor ugye azt mondja, hogy valaki csinálja azt, amit tud csinálni, és legyen családos, legyenek gyermekei, az sokkal jobb, mint hogyha valaki lemondott rendbe lép, és akkor igazából azt nem tudja ezeket a szabályokat követni, sőt, vagy hogyha valaki visszaél azzal. És ez sajnos előfordul. Indiában nagyon sok példa van erre. Tehát, hogy az ember legyen őszinte, és akkor olyan szabályokat fogadjon el, mert ez a szannyásznak nagyon szigorú szabályai vannak, ezt nem általános emberek nem tudják olyan könnyen csinálni, nem tudják csinálni. Jó, azt hiszem most még senki nem akar szannyászt venni, úgyhogy menjünk tovább. 8. vers. Hajtsd végre erőid kötelességedet, mert az jobb a tétlenségnél. Az ember még anyagi testét sem képes fenntartani munka nélkül. Ugye ez is egy nagyon egyértelmű kijelentés, hogy valaki hajtsa végre az előírt kötelességét, ami a társadalomban rá van szabva, mert az jobb a tétlenségnél. Az ember még anyagi testét sem képes fenntartani munkanélkül. Tehát, hogy mindenkinek kell cselekednie, valamilyen munkát végeznie, csak azért, hogy meg tudjon élni. De jobb, hogyha valaki végrehajtja a kötelességét, mint hogyha mesterségesen próbál lemondani arról, mert az nem kedvező. Nem lehet mesterségesen egyik napra a másikra lemondani csak az előírt kötelességekről. Jó, 9. vers. Az ember végezze úgy munkáját, hogy az Visnunak ajánlott áldozat legyen. Másképp tetté az anyagi világhoz kötözik. Ó, Kunti fia, teljesíts hát előírt, ezért előírt kötelességet az ő örömére, és így mindig mentes maradsz a kötelékektől. Itt Krisna beszél a jagjáról, az áldozatnak a motivumáról. Tehát, hogyha valaki fejlődni akar, akkor nagyon fontos, hogy ez az áldozat ott legyen. Mert áldozat nélkül valaki nem tud megfelelően előre haladni. A 3. fejezetben és a 4. főleg a 4. ez nagyon domináns, ez Sisilájánu Tejvigyai úrónak. Hogyha megnézzük, igazából mindannyian gyakoroljuk az áldozatot valamilyen szempontból. Mit jelent az áldozat? Az áldozat azt jelenti, hogy valakinek a kedvéért én vállalok nehézséget, vállalok valamilyen kellemetlenséget, vagy vállalok valamilyen lemondást. Ez jelenti áldozat. De itt ebben a versben mondja, hogy ez az áldozat akkor lesz tökéletes, hogyha ezt a legfelsőbb Úr örömére csináljuk. Mert amíg valaki más számára végzünk áldozatot, az a valaki más nem tudja ezt úgy viszonozni, mint az Istenség legfelsőbb személyisége. Nagyon sok személyért hoztunk már áldozatot, de mi történt ezekben az áldozathozások során?
Csalódással
jár, ugye? Mert hogy azok a személyek, akikért áldozatot hozunk, nem tudják megfelelően viszonozni ezt az áldozatot, vagy megköszönik, vagy meg se köszönik, vagy valamikor lehet, hogy még pont az ellenkezője lesz az eredménye, tehát, hogy nem tudják megfelelően viszonozni, mert nincs igazából az a képesítés. azt az áldozatot, amit mi hozunk, igazából az Istenség legfelsőbb személyiséget tudja megfelviszonozni. Mert ő nagyon hálás. Krisna nagyon-nagyon hálás, a legkisebb áldozatért nagyon-nagyon hálás. Sajnos az emberek a világban nem olyan hálásak. Nem annyira hálásak. És ezért, hogyha valaki igazi elégedettséget akar tapasztalni, akkor a legfelsőbb úrért kell végezni ezt az áldozatot. Olvassuk egy Tulasi Krisna Mataja magyarázatot ennek a versnek.
A 9-es?
9-es, igen.
Az embernek dolgoznia kell még teste fenntartásáért is, ezért sajátságos társadalmi helyzete és tulajdonságai szerint előírt kötelességei olyanok, hogy általuk elérheti ezt a célt. Jagja az Úr Vishnu vagy az áldozati szertartásokat jelenti. Minden áldozatnak az Úr Vishnu elégedettsége a célja. A védák kijelentik. Jagnovai Vishnu. Más szóval, ugyanannak a célnak teszünk eleget, ha végrehajtjuk az előírt jagjákat, mintha közvetlenül az Úr Vishnut szolgáljuk. Ezért a Krisna tudat, ahogyan ez a vers is írja, a jagja végrehajtását jelenti. Varnásrama intézmény célja szintén az Úr Vishnu elégedettsége. Varnásramácsára bátá, Purusena Parapumá, Vishnu Arantya Szép. Vishnu Purana 38. Az embernek Vishnu örömért kell tehát dolgoznia. Bármi másért cselekszik ebben az anyagi világban, az rabságot eredményez, mert a jó és rossz tett egyaránt visszahatásokkal jár. A visszahatások pedig bilincsbe kötik a tett elkövetőit. Krisna tudatban kell cselekednünk, Krisna Vishnu elégedettsége érdekében, és e tettek végzése a felszabadult szinten történik. Ez tehát a tettek művészete, amely kezdetben nagyon ügyes irányítást igényel. Éppen ezért nagyon szorgalmasan kell dolgoznunk, vagy az Úr Krisna baktájának szakszerű vezetése, vagy közvetlenül az Úr Krisna irányítása alatt. Arjunának ez a lehetőség adatott meg. Semmit sem szabad csupán az érzék kielégítését végeznünk, minden Krisna kielégítése érdekében kell tennünk. Ez nem csak a tettek visszahatásaitól szabadít meg bennünket, de lassanként arra a szintre is belemel, amelyen az Úr transzcendentális szerető szolgálatát végezhetjük. Ez a szolgálat az egyetlen dolog, amely által
eljuthatunk
Isten országába.
Köszönöm szépen. A második fejezet 39. versében olvastuk, hogy eddig az elemző tanulmányozás segítségével írtam le neked a tudást, hadd most, ahogy a tettek gyümölcsére nem vágyó cselekvés alapján magyarázom el. Ó, Pritáfia, ilyen tudás birtokában cselekszel, megszabadulhatsz a munka bilincseitől. Tehát, hogy azt mondja itt ez a vers, a második helyzetben, hogy ha valaki megfelelő tudás birtokában cselekszik, akkor megszabadul a munka bilincseitől. És itt ez a vers elmagyarázza, hogy ez mit jelent. Ez a vers azt jelenti, hogy ha mi legfelsőbb úr elégedettsége érdekében cselekszünk, akkor megszabadulunk ezektől a bilincsektől, hogyha áldozatként végezzük a tetteinket az úrnak. Jó, ehhez kérdés?
Ilyen szinten akár egy bányász is a bányában tud dolgozni?
Hát, hogyha dolgozik a bányában, és annak a tevékenységnek az eredményét ajánlja, tehát, hogy valaki mondjuk kap fizetést, és annak a fizetésnek egy részét ajánlja Krisna szolgálatába, akkor mondjuk, igen, az akkor tud lenni jagja. De hogy valaki csak mondjuk dolgozik a bányában, és azt valahogy elképzeli, hogy az Krisna szolgálata lett, akkor az úgy nem. Ha csak nem tudom, hozza a szenet, és akkor azzal fűtik a templomot, vagy valami. Akkor esetleg. De mondjuk, igen, van egy favágó, vágja a fát, és akkor abból a fából hoznak, hogy fűtik a templomot, vagy valaki egy kertész, és akkor tetteinek a, nem tudom, a gyümölcsöket vagy zöldségeket, amit termel, azt ajánlja Krisna szolgáltatva. Tehát, hogy ennek egy praktikus dolognak kellene, azt jelenti jogja, hogy valaki áldoz, szó szerint áldozat, hogy ad valamit, ez nem csak egy elmebeli dolog. Mivel azt hiszem a Suzuki gyár kapcsán beszéltünk, mint valaki gyártja a Suzuki-t, akkor ez hogy lesz? Igen, jó, ez tiszta? Igen? Jó, akkor tizedik vers. Kicsit.
A teremtés kezdetén az élőlények ura az emberek és véristenek nemzedékeit bocsátotta előre Vistónak szánt áldozatokkal, aztán megáldotta őket mondván: legyetek boldogok Vilna áldozat által, mert ennek végrehajtása majd megajándékoz benneteket mindennel, ami kívánatos a boldog élethez és a felszabaduláshoz. Srila Prabhupada magyarázata. Az élőlények ura, Vishnu, anyagi teremtés lehetőség. Az élőlények ura, Vishnu, anyagi teremtése lehetősége nyújt a feltételekhez kötött lelkek számára, hogy hazatérjenek és vissza is nehez. Az anyagi teremtésen belül minden élőlényt feltételekhez köt az anyagi természet, mert megfeledkeztek a Vishnuhoz, vagyis Krishnához, az Istenség legfelsőbb személyiséghez fűződő kapcsolatokkal. A védikus elvek azért vannak, hogy segítsenek bennünket ezek örök kapcsolat megértésében, ahogyan azt a Bhagavad Gita elmondja. Védjes, kászabvai, aham éva, védja. Az Úr kijelenti, hogy a védek célja az ő megértése. A védikus himnuszokban az áll. Patim, visjesviat, mészvalam. Az élőlények ura az Istenség legfelsőbb személyisége Vishnu. A Srimad Bhagavatamban Srila Sukadev Goswami szintén többszörösen Patinak írja le az urat. Sian Pati Jnana Pati Prajapatir Dian Patir Loka Patir Dara Patira Patir Gatis Csandaka, Vishni, Satvatam, Rasidatam, Mé, Bhagavan, Satam, Patiha. A Prajapati az Úr Vishnu, és ő az ura valamennyi jelölénynek, minden világnak és minden szépségnek, és ő védelmez mindenkit. Az Úr azért teremtette ezt az anyagi világot, hogy a feltételekhez kötött lelkek megtanulhassák, hogyan kell jagjákat, áldozatokat végrehajtaniuk Vishnu elégedettsége érdekében, hogy nagyon kényelmesen, aggodalom nélkül éljenek, amíg az anyagi világban vannak, és hogy aztán jelenlegi anyagi testek halála után beléphessenek Isten birodalmára. Ez az Úr terve a feltételekhez kötött lelkek számára, akik a jagják végzésével fokozatosan Krisna tudatává és minden tekintetben jámborrá válhatnak. A védikus írások a kali korszak számára a szankirtan jagját, Isten szent nevének éneklését ajánlják. Ezt a transzcendentális folyamatot az Úr Chaitanya vezette be, hogy a korszakban valamennyi ember felszabadulhasson. A szankirtan jagja és a Krisna tudat nagyon jól összeillenek. Srimad Bhagavatam így ír az Úr Krisna baktaként, az Úr Chaitanyaként megjelenő formájáról, különösen kiemelve a Sankirtan jagját. Krisna Varnam Kisak Krisnam Sangopan Gastra Varsadam Yagna Sankirtana Rajai Jaganti Hishu Medhasara. Az igazán intelligens emberek a kali korszakban a Sankirtan jagja végzésével imádják majd a társaival együtt megjelenő urat. A védikus irodalomban leírt többi jagját nagyon nehéz végrehajtani ebben a kali korszakban, ám a szankirtani ágya minden szempontból rendkívül könnyű és nagyszerű. Bhagavad Gita szintén ezt az áldozatot javasolja.
Köszönöm szépen. Ugye itt ez a tizedik vers, ez egy érdekes vers, mert itt azt javasolja, hogy ha valaki bemutatja a védikus jagjákat, védákban leírt jagjákat, akkor boldogok tudnak lenni anyagi szempontból a jagják végzésére által, és akkor életük végén fel tudnak szabadulni. Itt dicsőíti a védákat. És érdekes, hogy a második fejezetben meg látszólag megszólja a védákat Krishna. Ugye, hogy azt mondja, hogy Jámimán puskitán vársán pravadantya vipassita a védavádara tápáltán nányed azt itibánina. Hogy vannak, akik követik a védák virágos szavait. Ugye felolvasom, hogy csekély tudással rendelkezők nagyon vonzódnak a védák virágos szavaihoz, mert különféle gyümölcsöző cselekedeteket ajánlat annak érdekében, az ember eljusson a mennyi bolygókra, hogy elősönyös helyzetbe szülessen meg hatalmat tegyen szert és így tovább. Érzékkielégítésre és gazdag életre vágynak, ezért azt mondják, hogy nincs más ezen kívül. És akkor érdekes, most itt Krishna azt mondja, hogy dicsőíti a védákat, ezeket az áldozatokat, amik anyagi célért hajtanak végre. És itt fontos megérteni, hogy ezt miért csinálja. Ugye van a jóga létra, különböző lépcsőfokok, és akkor Krishna most lelépett egy lépcsőfokkal lejjebb, és kezdi előről. Dicsőíti a védákat, mert az emberek túlnyomó része ragaszkodik a anyagi dolgokhoz, anyagi érzékkielégítéshez. És a védikus áldozatok ezt elősegítik, és amikor valaki gyakorolja ezeket az áldozatokat, imádja a félisteneket, vagy akár az Úr Visnut anyagi célért, akkor utána tovább tud lépni a következő szintre. Tehát, hogy ugyanúgy, hogy valami alacsonyabb rendű, vagy magasabb rendű, az attól függ, hogy valaki hol áll, honnan nézi. Ugye, hogyha valaki a második emeleten van, akkor az első emelete az lejjebb van tőle, és a harmadik emelet meg följebb. Hogyha a földszinten van valaki, akkor az első emelet az följebb van tőle. Tehát ugyanígy Krishna, amikor beszél ezekről, attól függ, hogy milyen személyekhez szól, hogy melyik nézőpontból nézzük. Tehát a védák, akár a karmakanda áldozatok jók lehetnek olyan személyek számára, akik ragaszkodnak ehhez. De ennek a célja az, hogy valakit lépésről lépésre fokozatosan fel tudjon emelni felszabadulás szintjére. Jó? Ez érthető? És sokszor ezt nem értik indológusok. Egy német indológus, amikor olvasta a Bhagavad Gita-t, akkor úgy nyilatkozott, hogy a Bhagavad Gita-nak körülbelül 16 szerzője kell, hogy legyen. És azt gondolta, hogy különböző fejezeteket különböző szerzők írták, mert nem értette pont, hogy mi az összefüggés a versek között. Itt ezt mondja, ott azt mondja, ugye itt egy példa, hogy először a második fejezetben azt mondja, hogy hagyd fel a védák virágos szavaival, itt a harmadik fejezetben dicsőíti azokat. Igen, mert különböző szinten álló lelki gyakorlatok vannak, és ami jó az egyiknek, nem jó a másiknak. Tehát, hogy más kell tanítani az első osztályban, második osztályban, harmadik osztályban. Jó? Ez így érthető? Jó. Akkor menjünk tovább. 11. vers. A félistenek, akiket megörvendeztetnek, majd ezek az áldozatok szintén kedvetekben fognak járni. És ha az emberek és a félistenek így módon együttműködnek, általános jólét köszön majd mindenkire. Tehát itt az áldozat folyamata, ez köti össze a mennyet és a földet, és hogyha valaki áldozatokat végez, akkor lépésről lépésre tud előre haladni. És hogyha valaki úgy, még hogyha érzékkielégítést is akar, akkor is, hogyha áldozatokat végez, akkor magasabb szintű érzékelgítésben tud része lenni. Mondok egy példát. Az indiai családoknál sokszor ez nagyon erősen megfigyelhető. Például vegyünk egy indiai esküvőt, nem tudom, hogy valaki volt ma indiai esküvőn, és ott sokszor nagyon sok pénzt elköltenek az esküvőre. Tehát, hogy nagyon sokat. Mi nem tudjuk elképzelni. Arra gyűjtenek vagyonokat, hogy akkor megfelelően meg tudják ünnepelni az esküvőt. És Maharács mesélt, hogy egyszer meghívták egy ilyen esküvőre, és mondta, hogy amikor jöttek a vendégek, és nagyon sok vendéget meghívott, a vőlegénynek az anyja ott állt az ajtóba, és minden embernek, aki belépett, adott 50 fontot a kezébe. Ugye 50 font az mennyi? Az 15-20 ezer forint, mint valaki egy 20 ezer. És miért csinálja ezt? Azért, hogy minden vendég akkor adja biztos az áldását. Ugye valaki csak kap 20 ezer forintot ingyen, akkor biztos lesz egy jó érzés, hogy akkor igen, ez akkor nagyon boldog lesz tőle, úgymond. És hogyha valaki nem szépen nézett, adott neki még egyet. Csak azért, hogy a jó indulatát megszerezze. Jó indulatát. De ezt miért csinálta? Azért, hogy a házasulandó pár minden kedvező legyen anyagi szempontból. Tehát, hogy aki ott van, akkor mindenki kedvezően meditáljon rajtuk. Mert hogyha valaki nem kedvezően meditál, akkor az nem lesz jó, mert az a meditáció, akkor lehet, hogy kedvezőtlen vagy szerencsétlenséget okoz. És akkor, hogy mindenki, aki ott van, akkor mindenki pozitívan meditáljon, és akkor nagyon sok pénzt elköltenek erre. És az áldozat azért, hogy egy magasabb szintű érzékelést is tudjanak végezni, hogy akkor minden sikeresen, minden szerencsés legyen, ne, hogy véletlenül válás legyen, tehát, hogy semmi szerencsétlen dolog ne történjen. És ez azt jelenti, hogy áldozat, de anyagi célért végzett áldozat. És ez sajnos manapság ezt a anyagi energiának a finomabb működését nem értik az emberek. Ugye, hogy az emberek nagyon könnyen megsértik egymást, de tudja, hogy amikor valaki meg van sértve, és akkor kedvezőtlen meditál rajta, akkor annak lesz következménye. Lehet, hogy nem látszódik, mert lehet, hogy akkor nem jön oda hozzám, és akkor nem ver meg engem, mert hogy én megbántottam, de még mindig akkor ott van az a fajta meditáció. És azért próbálom, hogy minden nagyon jó legyen. Imádják a félisteneket, hogy a félistenek elégedettek legyenek. A félistenek ők is személyek, csak felhatalmazott, sokkal jobban felhatalmazott személyek, mint akik mi vagyunk. Sokkal nagyobb anyagi hatalommal. Jó. 12. vers. Jön még egy eszembe jut a Bíra családról. Bíra család az a leggazdagabb család Indiában. Tehát, hogy nem tudom, rengeteg pénzük van, nagyon-nagyon sok. És mindig építenek templomot, mert egy ősüknek egy jógi azt mondta, hogy amíg ti templomokat építitek, addig mindig gazdagok fogtok maradni. És akkor a családban az a szabály, hogy amikor befejezik az egyik templomot, kezdik a következőt. És kezdik a következőt. És már generációk óta. És rengeteg pénzük van. De ők tudják, hogy addig, és a jógi mondta nekik, addig lesz pénzetek, amíg templomokat építitek. És akkor ezt csinálják, hogy akkor a bevételüknek egy részét akkor erre költik, hogy templomokat építenek. És nagyon Indiában is nagyon sok templomot építettek, hogy templomokat felújítanak. Mert tudják, hogy ebből egy olyan jámbor kredit van, egy olyan jámbor eredmény, hogy akkor az biztosítja, hogy a család mindig gazdag legyen. És ezért akkor mindig adományoznak. Az indiai családok nagyon tudják, hogy az adományozás az biztosítja, hogy a jövőben is jól menjenek a dolgok. Anyagi szempontból a családban. Tehát, hogy ez úgy nézi, mint egy befektetés. Jó, akkor 12. vers. Ha a különféle életszükségletekről gondoskodó félistenek elégedettek a jagja áldozat végzésével, ellátnak majd benneteket mindennel, amire csak szükségetek van. Ám bizonyosan tolvaj az, aki úgy élvezi ezeket az adományokat, hogy nem ajánlja fel őket viszonzásképpen a félisteneknek. Tehát, hogyha valami kikap valamit az áldozat képen, akkor azt tovább kell ajánlania. És itt a 13. vers mondja, hogy a bakták megszabadulnak minden bűntől, mert csak olyan ételt fogyasztanak, amit először felajánlottak áldozat gyanán. Mások, akik személyes érzékévezetükre készítenek ételt, bizony csak bűnt tesznek. Tehát nagyon fontos itt az étkezéssel kapcsolatban, hogy mi nem hogy csak vegetáriánusok vagyunk, hogy nem eszünk húst, halat, tojás, stb. Gombát, hagymát, ugye arról beszéltünk, hogy miért nem eszünk hagymát, vagy gombát. Ugye?
Nem beszéltünk, azt nem szenvedik,
hogy inkább tudatlanság kötőre. És meséltem ugye a pilótáknak a példáját.
Igen.
Tehát, hogy akkor a hagyma az csökkenti a koncentrációt. Tehát, hogy nem azt jelenti, hogy mi csak nem esszük ezeket az fajta ételeket, hanem mi olyan ételeket eszünk, amit először felajánlottunk Krisnának áldozatgyanán. És mi az áldozatnak a maradékait eszünk, hogy felajánlottuk Krisnának, Krisna megszentelte azt, és mi azt az ételt fogadjuk el.
Csak a gombát, azt miért nem eszük, azt nekem nem tiszta.
Tehát, hogy az ugyanúgy olyan fajta kötőerőt vonz, ugye a gomba is ilyen nyírkos, sötét helyen nő, és minden fajta növényre bizonyos kötőerő kombináció jellemző, és amikor mi megesszük azt, akkor az hatni fog ránk. Tehát, hogy az a kötőerő, amiben van az a növény, akkor az hat a mi tudatunkra. És amikor egy kötőerő túl alacsony, főleg a tudatlanság jellemzi, akkor az nem kedvező a lelkélet szempontjából. Vagy például a hagyma, ugye az egy szempontból jó, egy másik szempontból nem. Tehát, hogy a hagyma az jó a test számára, a fizikai test számára, de rossz az elmének a számára. Tehát, hogy oldja a koncentrációt, így letompítja az embernek a tudatát, és akkor azért nem veszük. És miért tompítja? Azért, mert a tudatlanság kötője nagyon, nagyon markánsan jelen van benne. És akkor ezért nem veszük ezeket az ételeket. Mert amikor mi próbálunk meditálni Krisnának a szent nevén, de van valami, ami pedig annak az ellenkező irányába hat, akkor inkább azt elutasítjuk. És kérdés?
Sajtodja a krumplit, például nem tűjtött értelmény.
Azért, mert annak... Tehát, hogy megvan a... Vannak leírások, hogy melyik milyen mértékű, milyen kötőerők jellemzik. Tehát, hogy például a Jagannathnak csak olyan ételeket ajánlott, csak olyan zöldségeket, amiknek a termése a föld fölött van. De az nem azt jelenti, hogy vannak különböző kategóriák. Tehát, hogy például a hagyma vagy a gomba az egy másik, different, egy másik kategória. Tehát, hogy a krumpli rép, amik mondjuk a föld alatt műnek, vagy cégre, az még elfogadható.
Kiegészítés szerettem volna, hogy a gombáról hallottam, hogy igazából egy élősködő, hogy ahol nő, környezetéből szedi össze a tápanyagot ahhoz, hogy ő növekedjen, és hogyha meghal egy állat, vagy akármi, és elkezd lebomlani, ő abból is felszedi a tápanyagot, és ugye mi ezt teszünk, ezzel társulunk, akkor is ilyen élősködő mentalitást.
Mondjuk, ami benne van a földben, ott a növények azt fölszívják, nem csak a gomba, másik növények is. De tehát, hogy az a lényeg, hogy bizonyos növények engedélyezettek, vagy kedvezőek, valamik nem olyan kedvezőek. Tehát, hogy nekem mondta még lelki tanítomestrem, amikor a hagymáról kérdeztem még nagyon régen őt, akkor mondta, hogy attól, hogy valami nő, az nem azt jelenti, hogy meg kell lenni. Tehát, hogy annyi növény nő a mindenhol, de az nem azt jelenti, hogy mindent meg kell lenni. Tehát, hogy vannak, amik javasoltak, amik segítik, és vannak, amik nem olyan jó. Például a hagymagomb az nem olyan jó. Tehát, hogy nem ugyan, tehát, hogy itt is van különbség. Tehát, hogy a hús az egy kategória, vagy a hal, vagy a tojás. A hagymagomb az egy másik kategória, nem ugyanaz a kategória. Tehát, hogy nem ugyanaz a hatás, hogy valaki hús teszik, vagy hagymát teszik. Tehát, hogy ez egy másik kategória. Tehát, hogy nem olyan, egyáltalán nem olyan súlyos, csak kedvezőtlen. Ugye, hogyha mondjuk próbálunk dzsapázni, és mi az egyik fő kihívás a dzsapázónak, hogy ne aludjon el. És amikor van valami, ami még ezt erre rásegít, akkor inkább az... Emlékszem, hogy régen a falusi emberek, akkor ott ők ettek sok hagymát, de nem a, a kiváló intellektusukról voltak híresek. Mert akkor, amikor csak kell dolgozni a Földön, akkor az nem volt probléma. Igen, tehát hogy ahhoz ott nem volt probléma, de amikor valaki próbálja megérteni a szentírásokat, próbál meditálni, akkor ez nehézséget okoz.
És még egy kérdésem van, hogy a csirátlanított tojás az olyan, mint hogyha megöldik volna a petesejtet, vagy?
Tehát, hogy...
Már én neked hallottam, hogy akkor mi neveztek csirátlanított tojás.
Azért már nem akarunk. Mit jelent a tojás? Mit jelent?
Petesejt.
Petesejt. Na most akkor most miért legyünk petesejtet?
De mit jelent az, hogy csirátlanított?
Van olyan tojás, ami kakas hogy? Nélkül.
Tehát, hogy nem fog belőle kis sírke születni, az azt jelenti. De az nem azt jelenti, hogy nekünk ott meg kell lenni. Tehát, hogy az nem azt jelenti, hogy ami valami nő, vagy valamit meg lehet enni, hogy azt meg kell lenni. Vannak, volt az egyik bakta, apukája építész volt még a kommunizmus idejében. És őt sokszor kiküldték építeni Afrikába. És mesélte, hogy ott az emberek milyen dolgokat esznek. Tehát, hogy az már a nyugati embernek nagyon-nagyon meredek tud lenni. Tehát, hogy amit találnak az erdőben, és mondta, hogy nem győzték visszautasítani, mert ott voltak a benszülöttekkel, mert olyan helyeken építettek, ahol ott voltak a benszülött törzsek. És van, amikor akik dolgoztak az építkezéseken, akkor kellett a benszülött törzsfőnökkel, mit tudom én, egyezkedni, hogy küldjön embereket a építkezésre, és akkor mennyit fog fizetni érte. És a benszülött törzsfőnök pedig akkor megvendégelte a vendégeket. Inkább nem kell, mert nagyon részletesen mesélt, hogy miket ajánlottak fel az apukája, és mondta, hogy borzasztó volt. És nem győztek kifogásokat keresni, hogy miért nem fognak enni. Nagyon bizarr, hátborzongató dolgokat megettek.
Van rá egy-két példát, amit kíváncsi.
Például hagyma petéből készült édesség. Vagy, tehát, hogy most amúgy ebéd következik, lehet, hogy nem mondom el, akkor elmenni senkinek az étrendet. Tehát, hogy vannak ilyen extrém példák. És akkor mondták, hogy ők nagyon szeretik a gyümölcsöt, és az a gyümölcs az nagyon-nagyon jó banán, az nagyon jó, abból kérnének nagyon sokat. Jó, tehát hogy az a lényeg, hogy mi mielőtt eszünk, mindent felajánlunk először Krisnának. És mi Krisnának felajánlott étel maradékait fogyasztjuk el, és amit Krisnának fel lehet ajánlani, akkor mi azt fogadjuk el. És tehát, hogy Krisnának nem lehet mindent felajánlani. Húst, halat, tojást, ilyen dolgokat, akkor nem lehet felajánlani. Krisnának meg Krisna nem fogja elfogadni. Tehát, hogy mi igazából nem is vegetáriánusok vagyunk, hanem mi Krisna praszádamot fogyasztunk, Krisnának felajánlott ételt. Jó, most egy óra van, és én azt hiszem, hogy praktikus most megállni, azért mert mikor 1:45-kor van szünet a főiskolán?
Óra
10-kor van szünet a főiskolán, és 10 perc múlva nagyon hosszú kezd lenni majd a sor az ebédnél. Úgyhogy most befejezzük, és akkor innen folytatjuk a szünet után, és akkor 2 órakor fogjuk folytatni. Köszönöm szépen a figyelmet, Srila Prabhupádnak, ki tudja.